Szeretettel köszöntelek benneteket, mind akik itt töltöttétek ezt a hetet ezen a konferencián, és hajtsuk meg a fejünket és imádkozni. Mennyi édesatyánk Jézus Krisztusért, hálával állunk most meg te előtted ezért az egész eddigi héttér és ezért a mai napon, és köszönjük, hogy kihívtál mindannyiunkat erre a csendes helyre, hogy a lelkünkre beszélj. Köszönjük mindazt, amit megérthettünk már a héten, és köszönjük, hogy te továbbra is beszélő Isten vagy, akinek üzeneted van a mai napra is a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy teljesedhessen be rajtunk az az ige, hogy ami a te szádból kijön, nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldöd. Áld meg, Urunk, így ezt az alkalmat. Amen. Hát azt a feladatot kaptam, amikor Krisztinával ezt megbeszéltük, hogy legyen szó az Isten dicsőségéről. Úgyhogy ennek az előadásnak az a címe, az eredeti címe az volt az Isten dicsősége az orvos szemével. Most ezt egy kicsit megváltoztattam, és azt mondom, hogy Isten dicsősége és az orvoslás. Ugye az emberi test minden apró részlete, sejtje, szövete, szerve, működése, szabályozása én szerintem önmagában is dicsőíti Istennek a csodálatos Istent a csodálatos teremtése miatt. A mindenható Isten által tervezett és teremtett emberi test még öregen és betegen is iránta való hódolatra indít. Az emberi történelem és tudomány sok évezrede nem volt elég ahhoz, hogy megismerjük, jól megismerjük az emberi testet, az Istennek ezt a lenyűgöző alkotását, hogy részleteiben is értsük a működését és a fantasztikus szabályozását. Tényleg, mind azzal, hogy már olyan sok mindent tud az orvostudomány az emberi testről, még mindig nagyon sok akadály van, még mindig minden útnak a végén ott van az ajtó, amin majd át kell jutnunk. Valóban igaz, amit a korintusi levél versei állítanak, és tanácsolnak, ugye az első korintusi levél 6. rész 19-20. verse, aminek egyféle parafrázisa volt ez az ének is, ez így hangzik: avagy nem tudjátok, hogy ti Istennek a bennetek lakozó, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Tehát mi a testünket, amit teljes mértékig a sajátunknak szoktunk tekinteni, ezt mi Istentől kaptuk, mégpedig használatra kaptuk, mert jelenleg is a testünk az Istennek a tulajdona. És ennek a testnek és a lelkünknek pedig a célja, amivel Isten ezt eredetileg teremtette, az, hogy az Istennek a tiszteletét szolgálja. Tehát tulajdonképpen a testünk és a lelkünk is egyszerűen csak kellék ahhoz a folyamatosan zajló okos Isten tisztelethez, amire Isten minket eredetileg teremtett. Én ebben az előadásban szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy a testünknek minden apró részlete, működése, szabályozása valóban dicsőíti Istent. Isten teremtésének számtalan csodáját megismerhettük, sőt kenyelméből a titkaiba is bele tekinthettünk. Orvosként az emberi testet és a betegségeket kutatva számtalanszor átéltem azt, amit a római levél első részének 20. verse mond, hogy ami Istenből láthatatlan, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ez nagyon jó lenne, hogyha ezt tudatosítanánk magunkban, és mindenféle tudománynak a részleteit egy kicsit ezen a szemüvegen keresztül néznénk. Én nagyon sok olyan egyébként ateistának induló kutató, orvost és egyéb természettudományokban dolgozó kutatót is ismerek, akik egyszerűen a tudományokból indulva találtak az Istenhez. Igaz, ez a hit, ez még nem üdvözítő hit, de aki elkezdte bennünk a jót, elvégzi a manapra. De eljutottak a tudományokon keresztül az Isten hitig. A római levélnek az állítása azt is jelenti, hogy a természettudománynak az eredményei azok mindig Istenre mutatnak, Isten dicsőségét és üzenetét közvetítik a számunkra. És hogyha itt a Róma 1.20-tól tovább olvassuk az igét, akkor az is kiderül, hogy abban az esetben, hogyha az ember nem ismeri fel a tudományának a részletei mögött, és a teremtésnek a csodái mögött, a mindenható Istent, és hódolattal nem hajol meg előtte, akkor a tudományában is zsákutcába fog jutni. Azt mondja az ige szó szerint, hogy az értelme, amire egyébként az ember érthetetlenül annyira büszke, az besötétedik. Ezekben az esetekben az értelme is besötétedik. Tehát akkor járunk el Isten előtt kedves és szélszerű módon, akkor leszünk képesek a tudomány területén is helyes következtetésekre jutni, hogyha Isten igéjének a fényébe is megvizsgáljuk az eredményeinket. A természettudományok és a természeti törvények megismerése egyre mélyebben tárja fel az emberi test csodáit és a titkait. Isten dicsőítés az ő ajándéka is, az is, hogy belelátunk sok-sok titokba. Már nehogy azt higgyük, hogy ez a mi eszünknek a terméke. Beleláthatunk az Isten kegyelméből az ő titkaiba. A gyakorló orvos az újra és újra szembesül Isten dicsőségével a napi munkája során, és ezzel kapcsolatban az illusztrációknak a végtelen sorát tudnám felsorolni, a biológia, az infektológia, a genetika, az immunológia, a kardiológia, a gasztroenterológia, a diabetológia, és sorolhatom mindenféle orvosi szakákban és biológiai szakákban, de az időnek a rövidsége miatt ez az előadás csak néhány kérdésre tud majd kitérni. De még ezelőtt, mielőtt az illusztrációkra rátérnék, egy nagyon fontos részletről kell röviden szólnom. Ez pedig a bűnnek a belépése az Isten mindenestől jó teremtésébe, ami végzetes következménnyel járt, és az egész teremtett világra kihatott. Ugye itt gondolom mindenki tudja, hogy a nagybetűs bűn az nem a vétkeinkkel egyenlő. A Biblia szerint a bűn csak az Isten és az ember kapcsolatában létező fogalom. Ez nagyon fontos. Tehát a bűn csak az Isten és az ember kapcsolatában létező fogalom, és ezért van az, hogy az Isten tagadó, Istentől elfordult világ egyáltalán nem is érti, amikor mi bűnről beszélünk. Megsértődik és elutasítja. Mert a bűn az ember Istenhez való rossz viszonyulásának a terméke. Az ember már a teremtés hajnalán nemet mondott az Istennek, nem akar az Istennek alárendelten élni, és ma sem akar. A mai ember azt sem érdekli, nem sokat kell, csak egy híradót megnézni a tévében, hogy lássuk, hogy a mai ember az sem érdekli, hogy létezik-e az Isten vagy nem, és hogy mi az akarata, az meg aztán végképp nem. A vétkeink ebből az állapotból, ebből a hozzáállásból következnek. Tehát a bűn, az első emberpárnak a szövetség szegése működésbe hozta a bűntörvényt, amit hadd hívjam fel a figyelmet, nem kevésbé következetesen működő törvény, mint a gravitáció. Próbálja valaki kijátszani a gravitációt. Ugye? A gravitációnál kézzel foghatóbb és konzekvensebb törvényt nem nagyon ismerünk. De a bűntörvénye is ilyen. A Elindult az első emberpár szövetség szegésével egy láncreakció, melynek a végén ott van a biológiai halál. Bármennyire hiszi és tanítja a materialista természettudomány, hogy a halál az életnek a része, Isten tervében nem szerepelt sem a betegség, sem ennek a végső állomása a halál. A bűn következményeként az egész teremtett világ, ezt mondja a Biblia, a romlandóság rabszolgasága alá vettetett. És a romlandóság rabszolgaság, az modern fordítások csak szolgasságot mondanak, de a rabszolgaság sokkal inkább kifejezi azt, amit ez az ige mond. Tehát a teremtett világ a bűn rabszolgasága alá került, ahol az öregedés, a betegség és a halál természetes. Oly annyira természetes, hogy a bűnnek a következményei a génjeinkbe kódolódtak, magyarul a génjeinkbe is beíródtak. Tehát mára már a tudomány teljes mértékig bizonyította, hogy a betegségek vagy az öregedés és a halál genetikusan determinált. Erre példának hadd mondjam azt, hogy gondolom itt sincs senki, mert általában nincs az emberek között ma már senki, aki ne tudná, hogy a tüdőráknak a legtöbb fajtáját a cigaretta okozza. Ugye így szoktuk mondani az embereknek. De ez nem egészen igaz, mert úgy kellene mondani, hogy a cigaretta váltja ki. Annak lesz a dohányzástól, akár aktívan, akár passzívan dohányzik, akinek a génjeibe beíródott a tüdőrák. Tehát, hogyha nem dohányozna sose, akkor nem indulna be ez a genetikusan determinált kór a tüdőrák. Tehát Isten az életünk egész alapprogramját, a betegségeinket is rögzítette a génjeinkbe. Aktualitása miatt a részleteket kezdjük a járványokkal és a fertőző betegségekkel. Ugye az emberi történelem évezredei alatt szinte a 20. századnak a végéig a legfőbb halálhoz vezető betegségek a járványok és a fertőző betegségek voltak. Ismerünk pontosan feljegyzett pestis és simlő járványokat az ókorban. Például 5. Ramszesz múmiáján a mai napig láthatóak a himlőnek a tipikus hegei, típusos sebb helyei. A TBC és a lepra is ismert 5-7000 év óta. A 20. század végi régészeti kutatások tárták föl azt is, hogy a szifilisz is már ismert volt az ókorban is, meg az ókori görög és római kultúrában. Még 2 évvel ezelőttig is a fejlett országokban élő átlagemberek azt gondolhatták, hogy a fertőzések és a járványok azok a múlt gondjai, a történelemnek a része, holott még az ezredfordulón is minden negyedik halál oka fertőző betegség vagy járvány volt. Persze ez nem a fejlett világban, nem Nyugat-Európában és Észak-Amerikában aratott, hanem a 3. világban. Talán még orvosi körökben is élt az a hamis illúzió, miszerint a fertőző betegségek és járványok ideje lejárt, hiszen az orvostudomány a 20. század közepe óta az egyik diadalt aratta a másik után. Ugye régen fényderült a járványok hátterére, kezdve a szabad szemmel nem látható kórokozók, a baktériumok és a vírusok felfedezésével. Mára a legtöbb fertőző betegség kórokozóját azonosították, és kevés kivétellel hatékony gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, mint például a skarlát meggyógyítható, sőt, ha mondjuk egy óvodába endul a skarlát, a többi gyereknél megelőzhető penicillinnel. Ugye? Még az én orvosi fénykoromban a skarlátnak a rokkantjait operáltattuk meg. Ma ez a betegség megszűnt. Ahogy kijönnek az első tünetek, kapja a beteg a penicillint, és nincsenek a szívén olyan következmények, ami miatt műtétre kellett, hogy kerüljenek. Tehát ami ellen pedig nincsen gyógyszer, mint ahogy a skarlát ellen van, azokat jó részt felszámolták a védőoltások, mint például a diftériát, a gyermekbénulást, a szamárköhögést, a kanyarót. Gondolom, senki nem tudná itt elmondani a szamárköhögésnek a tüneteit. Én sem tudom elmondani, mert ezek eltűntek. Eltűntek a védőoltásoknak köszönhetően. Kivéve, hogyha az ezredforduló óta divattá vált ostobaság és önfejűség miatt a társadalomnak az átoltottsága a kritikus alá nem csökken, és visszatérnek ezek a járványok. Itt hazánkban még ilyen nincs, de példák vannak rá Észak-Amerikában és Nyugat-Európában is, hogy visszatért a szamárköhögés, visszatért a kanyaró, és sok száz áldozatot kívánt a gyermekek között. Mert egyre többen vannak olyan szülők, akik nem engedik beoltatni gyermekeiket az általuk képzelt, feltételezett veszélyek és oltás ellenesség miatt. A himlőt például annyira felszámolták a védőoltások, a himlő elleni védőoltást, hogy a 70-es évek vége óta az oltást is abba lehetett hagyni. A többi oltást nem lehet abba hagyni, mert azok a kórokozók itt vannak, köztünk vannak, de valahogy a himlőt sikerült eltüntetni. Persze senki ne gondolja, hogy most már a Földön többet nincsen himlővírus, van, viszonylag jól öltött laboratóriumokba, és várja, hogy majd biológiai fegyverként felhasználják. Tehát a WHO 1980-ban jelentette, hogy a fekete himlőt felszámolták az egész Földön. És én keresztény orvosként úgy gondolom, hogy Isten ajándéka képpen, tehát az elmúlt 100 év felfedezései megcsillantották a fertőző betegségek és járványok megszűnésének a reményét. Az utóbbi évszázadokban eltűntek a pest is, a kolera és a himlő járványok a fejlett országokból mindenképpen. Én a mai napig emlékszem a 70-es éveknek a hangulatára. Eufória, büszkeség, egyre fokozódó elbizakodottság jellemezte, és ezt mondtuk, én akkor kezdtem az orvosi pályafutásomat, és az országos tüdőgyógyintézetben, ugye a TBC-nek a legfőbb palotájában, és ezt hallottam, hogy megoldottuk. Már nem gond Magyarországon a TBC. Még egy-két év, és nem lesz többi aktív beteg. Számos jó gyógyszerünk van, és aki nem reagál az egyikre vagy a másikra, annak fog használni a többi. A 70-es évek elejére a fejlett országokban úgy tűnt, hogy megszűnik a TBC. Tudom, keresztényként, hogy a tudomány felfedezései Isten felülről való ajándékai. Ezt ne tessenek sose elfelejteni, ahogy a Jakab 1.17-ben olvasjuk. Ezek az Istentől alászálló csodálatos, fantasztikus ajándékok, mert mi keresztények tudjuk, vagy tudnunk kellene, hogy egy-egy korszakalkotó felfedezés soha nem a véletlen műve, sem nem a mi nagy eszünknek a terméke. Isten azzal, hogy engedte megismerni a fertőző betegségek kórokozóit és ellenszereit, kezünkbe adta az egész kulcskészletet a megoldáshoz. Ekkor azonban az ember ahelyett, hogy Istennek adott volna hálát az eredményekért, és ahelyett, hogy Isten dicsőítette volna, én emlékszem, ott voltam, a saját vállát kezdte el büszkén veregetni, és elbizakodott. Megoldottuk. Mi? Megoldottuk. Szinte szükségszerű volt, hogy 1981-től a járványok történetében új fejezet kezdődjön. Ki tudja, hogy mi volt ez az új fejezet? Nem. Az éjsz. Igen, új fejezet kezdődött az AIDS-szel. Az AIDS önmagában is globális probléma, de mivel az immunrendszer teszi tönkre, megváltoztatta a többi fertőző betegség arculatát, és új járványokat hívott elő. Az AIDS belépése a TBC rettenetes újraéledéséhez vezetett, illetve az AIDS és a malária egymásra hatása különösen Afrika, Szaharától délre fekvő országaiban ma is tizedeli a lakosságot. Ugye az AIDS-ről mit tudtunk először? Először azt tudtuk, hogy a homoszexuálisok és a vénás kábítószer élvezők kapják meg. Erre az úgymond erkölcsös világ azt mondta, hogy hát megérdemlik, úgy kell nekik. És ez az attitűd, én azt hiszem, kezdetben az AIDS-szel kapcsolatos kutatást is visszatartotta. Lassította a kutatásnak a lendületét. Aztán hamarosan kiderült, hogy a vértranszfúzión átesettek, vagy a rendszeresen a vérzékenységük miatt vérkészítményeket kapó betegek is AIDS-esek lettek. Majd megjelent a gyermekkori AIDS, mert az AIDS-es várandósok átadják a fertőzést a magzatainak. Aztán az Isten megkönnyörült rajtunk, és 1983-ban Luc Montagné francia virológus azonosította az AIDS-nek a kórokozóját, a HIV vírust, és ezért Nobel-díjat is kapott. Az AIDS szabályosan robbant, félelmetes világjárványán nőtt. 1981-ben, ugye amikor felfedezték, körülbelül 100 000-re becsülték az AIDS-eseknek a számát. Ez az egyén járványokkal szemben ez az a baj, hogy nem lehet meggyógyítani. Ha valaki egyszer AIDS-es lesz, amíg él e földön, addig AIDS-es. Tehát 81-ben 100 000-re becsülték az AIDS-esek számát, és 1993 elejére ez a szám 20 millióra nőtt. Az ezredfordulón körülbelül 40 millió fertőzöttet tartottak nyilván az egész világ vonatkozásában, és akkor úgy gondolták, úgy kalkulálták, hogy a mi éveinkre, tehát 2 évtizeddel későbbre már ez a szám 70 millióra fog emelkedni. Istennek hála, ez az előrejelzés nem vált be, mert napjainkban nyilvántartottak száma közül körülbelül annyi, mint az ezredfordulón volt, általában 36-38 millió közötti. A HIV fertőzés a harmadik világban terjed a leggyorsabban. Ezek közül is Afrika Szaharától délre fekvő országaiban van jelenleg is az összes HIV pozitívek 70%-a. A fertőzés az döntően a heteroszexuális prostitúció útján terjed. Ugye a férfiak feljönnek a falvakból, helyesebben szólva az őserdőből, Afrikáról beszélnek. Az utóbbi néhány évtizedben a földből kinőtt megavárosokban kezdenek dolgozni, és itt a városszéli nyomornegyedekben a viselkedésük és a szexuális szokásaik megváltoznak, majd hazamennek, és a bordélyházban gyűjtött vírust hazaviszik a falujukba, a feleségüknek és a születendő gyermekeiknek. Zimbabvéban például a terhes nők 50%-a HIV pozitív. Bár még ma sem gyógyítható az AIDS, de tartósan jól kezelhető, a halálozás az kitolható, sőt, ma már hatékony gyógyszer van az ellen is, hogy a várandós anyuka átadja a vírust a magzatnak. Tehát ez ma már, az Isten ezzel minket ma már megajándékozott, tehát a kulcs a kezünkben lehet, már csak a hozzávaló szándék és pénz szükségeltetik. Korunk fertőző betegség helyzetét az AIDS-en túl a TBC újraéledése és, ahogy mondtam, a malária és az AIDS kölcsönhatása jelentősen súlyosbítja. Ugye nagyon sokszor van itt Afrikában, a Szaharától délre eső országokban, hogy a maláriás kisgyermekeknek azonnali vértranszfúzióra lenne szükségük. Afrikában azonban a véradók nagy része HIV pozitív, és nem áll módjukban erre szűrni. Ugye Nyugat-Európában, Amerikában ilyen elő nem fordulhat ma már, hogy AIDS-es vér kapjon valaki, mert szűrnek rá, de ott nem áll módjukban. És akkor a kérdés az, hogy ez a gyermek most meghaljon a malária következtében, vagy esetleg étszet kap. Nem tudom, hogy ki tudná bölcsen eldönteni ezt a kérdést. Hát ők úgy döntik el, hogy beadják a vért. Afrika után leggyorsabban Indiában terjed az éjsz. Itt is a nagyvárosi heteroszexuális prostitúció terjeszti. Ha a 20. század utolsó évtizedének újpestise, az éjszet és a vele együtt újraéledő járványokat vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen szembeöltő a kapcsolat, a Biblia felől indulva, a kapcsolat a bűn és a fertőző betegség között. Az esetek döntő többségében a megszegett isteni törvények láncreakciója pontosan követhető. Ugye a bibliai értékrend szerint, bármit is nyilatkoznak akár a kormányunk tagjai és napjainkban, a homoszexualitás és a szexuális perverzitások, a gender és a kábítószer élvezet bűn, épp úgy, mint a heteroszexuális prostitúció is. Ám a hárítás, ami a legtöbb körülbelül, amire a keresztény világ képes, az mégsem találkozik az Isten tetszésével. Tehát mi nem fogadhatjuk el, de a hárítás sem a dolgunk. Nem mondhatjuk, hogy az ő gondjuk. Miért nem? Azért, mert az Isten nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Tehát nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ezt a kérdést még nem sikerült megoldania, hogy hogy is van az, hogy elutasítjuk, de ugyanakkor nem különülünk el tőlük olyan értelemben, hogy rájuk hagyjuk. Ugye kiközösítjük, hozzájuk nincs közünk. De hogyha az ellenkező véglet, a bűn másságként való elfogadásáról beszélünk, az sem találkozik az Isten tetszésével. Tehát az Isten tetszésével nem találkozik, hogyha mi nem mondjuk a bűnre azt, hogy bűn, miközben tudnunk kell, hogy az Istennek hátat fordított világ a bűn fogalmát még csak nem is érti. Az elmúlt 100 évben, a spanyol nátha óta, mely ugye az első világháború végén tizedelte a világ népességét, hasonló világjárvány nem volt. Akkor ugye a világháborúnak a pusztítása és az a nagy nyomorúság, amit a világháború hozott, ez nagyon jó alá dolgozott a spanyol náthának, amiben különböző becslések szerint 25-50 millió ember lelte halálát, más becslések szerint 70-80 millióan haltak meg, és azért nem tudjuk ezt pontosan, mert akkor még egyáltalán nem volt az egész világra terjedő pontos adatszolgáltatás. A spanyol nátha kórokozója az influenza vírus, ami azóta is velünk van, és a különböző mutációi okozzák, a különböző mutációi felelősek a minden országban megjelenő szezonális influenzáért. Az új koronavírus világjárvány 2019. novemberében indult Kínából, Wuhan tartományból, hát ezt gondolom mindenki pontosan tudja, és akkor még azt gondoltuk, hogy túl messze van ez tőlünk, Európától, ahhoz, hogy minket is elérjen a fertőzés, de tévedtünk, mert a repülés az összezsugorította a bolygót, különösen azért is, mert az első hullámban a fertőzésnek a lappangási ideje meglehetősen hosszú volt. Ugye először 14 napot mondtak, aztán 10 napot, de hát ez hosszú volt ahhoz, hát 24 óra alatt körbe lehet repülni az egész bolygót. Először Olaszországot érte el ijesztő mértékben és módon a járvány, sok halálos áldozatot követelve, hozzánk március elején érkezett, ha valaki nem emlékezne rá, de az időben bevezetett járványügyi korlátozások, és akkor még a lakosságnak a fegyelmezett engedelmessége, ez nagyon használt, és kevesen betegedtek meg. Én orvosként azt mondtam, hogy ez a létszám még nem is nevezhető járványnak. A 20-as év nyara az hullámvölgyre, a járvány hullámvölgyére esett, és itt szabadabbak voltunk, Ám az ősz elején a világ minden országában beindult a második hullám. A második hullámban, világviszonylatban 100 millió körül ilyen betegedtek meg, és körülbelül 4 millióan haltak meg, döntő többségük idős ember. Tehát a második hullám mindenütt pusztítóbbnak bizonyult, mint az első, különösen az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában szabadult el. Hát kezdetben gyakorlatilag semmit sem tudtunk a kórokozóról. Ugye enyhe esetekben ilyen influenza-szerű betegséget okoz, tipikus tünetekkel, magas lázzal, elesettséggel, és ugye ez volt a tipikus jellemző, mindenféle teszt nélkül lehetett tudni, hogy valaki covidos, hogy a szag és az ízérzést elveszítette. De a mai napig kiszámíthatatlan, hogy kinél lesz sokkal súlyosabb a betegség, következik az immunrendszer kóros reakciója és önjáróvá válása, az úgynevezett citokin vihar, amit a tévéből mindenki ezt a kifejezést megtanulhatta, a kétoldali tüdőgyulladással, az intenzív osztállyal és a lélegeztető géppel, amelyről a legjobb esetben 10 közül 2 jött leélve. Soha jobb nem volt az eredmény. Talán még ma sem tudjuk biztosan, hogy ez a vírus valóban csak úgy született, vagy terjedt át állatról emberre, ahogy azt állították, vagy pedig a biológiai fegyverkezés a bioterrorizmus egyik terméke, mert ha jó hiszeműek vagyunk, azt mondjuk, hogy balesetként érhette el a világot, és nem szándékosan. A hívet felfedező francia Nobel-díjas Montagnyi virológust már említettem, aki kezdettől azt állította, hogy mesterséges a COVID-19, és csak laborban lehet létrehozni, akár emberi hiba is lehetett, hogy ez a vírus kikerült egy szigorúan ellenőrzött laborból. Én közel 20 évvel ezelőtt kardiológus vagyok, de 20 évvel ezelőtt sokat foglalkoztam a fertőző betegségekkel és a járványokkal, mégpedig azért, mert tagja voltam a Biblia Szövetségnek az orvos szekciójának. Ezt a szekciót Sipos Ete Álmos vezette, és ő bízott meg engem, hogy foglalkozzak a járványokkal, és ez volt a fő kérdés, hogy lesznek-e még nagy járványok. Akkor, amire ebben a kutatásban jutottam, akkor az ezred fordulón, ezen a Biblia Szövetség orvos konferenciáján mondtam el az eredményt, és utána a fontos kérdések sorozatban is el kellett hangzani ennek az előadásnak, lesznek-e még járványok címmel. Különös volt ezt az előadást a Covid kezdetén elővenni és újra meghallgatni vagy elolvasni, mert olyan volt, mintha akkor valami profécia hangzott volna el. Ilyeneket mondtam. A genetikai célzás a következő 5-10 évben valóságá fog válni. A génmanipulációval programozott, etnikai célcsoportra irányított baktérium és vírus fegyver el fog készülni. Ezt a mondatot megismétlem. A génmanipulációval programozott, etnikai célcsoportra irányított baktérium és vírus fegyver el fog készülni. Nem csak a tudomány mai, mondtam akkor, tehát 20 évvel ezelőtti állása vetítette ezt elénk, hanem úgy a Biblia is állítja, hiszen az Úr Jézus visszajövetele, vagy helyesebb így mondanunk, hogy visszalépése, sét megelőző időben a gonoszság soha eddig nem látott teljességre jutásáról és járványokról, ugye Károly így fogalmazza, dökhalálokról beszél. Tehát már akkor az ezred fordulón belátható volt, hogy az ember képes lesz fegyverként használni a kórokozókat, mégpedig olyanokat is, amelyek egy bizonyos embercsoportra célzottak. Miért mondom én ezt? Mert a genetikai célzásnak a gondolatát a Covid járvány kezdetben bizony felvetette, mert főleg idős emberek haltak meg. Ugye az Olaszországban kezdetben nagy számban meghalóknak Az átlag életkora 80 volt. Nehéz azt mondani, hogy nem az idős emberekre van nagy affinitása ennek a vírusnak, vagy volt az eredeti vírusnak. A orvosilag ugye magyarázták, hogy az időseknek már sokféle betegségük van, öreg és beteg az immunrendszerük is, de én orvosként azt mondom, hogy ez nem adott kielégítő magyarázatot. A későbbiekben pedig a harmadik hullámban a brit mutáns már nem válogatott az életkorokban, ezt is mindannyian tudjuk. Az indiai vagy delta mutáns, ugye Angliában jelent meg először, az meg kifejezetten a fiatalokat és a 12 éven aluli gyerekeket támadja. Persze gondolhatjuk, hogy azért, mert az oltással az időseket kezdték el védeni, és a gyerekeket ma se oltják, még nálunk sem. De azért azt gondolom, hogy a mutációk során elveszhetett az időseket célzó tulajdonsága ennek a vírusnak. Montagné azt is állította, hogy ugye ez egy mozaik vírus, úgy rakták össze, és tartalmaz egy a HIV-nak egy paneljét is, hogy azt is beleépítették, ami érthetővé teszi a fertőzés részeként időnként fellépő immunrendszeri hibát. Ugye a világ vezetői közül ezt az egész ötletet csak Trump vette komolyan. Ő már 20 márciusában a COVID-19-et laborszökevénynek becézte, ugye, aki a wuhani vírus laborból származik. Ezt az ötletet, ugye a testvérek se nagyon olvasták, ezt a sajtó nagyon elhallgatta mindegyik oldalon, és összeesküvés elméletnek titulálta. Azonban az elmúlt 6 hétben, tehát most visszaszámolunk 6 hétben, az amerikai és nyugat-európai mainstream sajtó szinte mással sem foglalkozik, mint ezzel a kérdéssel, hogy az bizony a COVID-19 laborszökevény, és még egy szomorú dolgot tudtam meg, hogy ez nem a kínaiaknak az ötlete, ez nem a kínaiaknak a víruslabora, hanem az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és az Európai Unió is anyagilag támogatta és támogatja ezt a labort. Tehát ez egy világos, világszerveződésű valami, ahol képesek baktérium vagy kórokozó fegyvereket gyártani, vírusfegyvereket gyártani. A járvány második hullámának a lecsengését az oltás ellenesség, vírus és oltás szkeptikusság hullámai követték. Ugyanakkor, amikor megjelent Isten kegyelméből, Isten ajándékaképpen a vakcina, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, ez az Isten ajándéka. A tömeges oltások még el sem kezdődhettek, Magyarországon sem, már itt volt a vakcina, tudtuk, de már is tapasztaltuk a járvány harmadik hullámának az indulását. Ugye a harmadik hullám is először Angliában indult, majd más országokban is regisztrálták a COVID-19 újabb mutánsait. A harmadik hullám 21 kora tavaszától a korábbinál durvábbnak bizonyult, világviszonylatban a betegek létszáma átlépte a 200 milliót, és a halottak száma pedig már közelíti a 4,5 milliót. Magyarországon ugye a nyár eleje óta 8 és 900 ezer között van a regisztrált betegek száma, és 30 ezer körüli a halottaknak a száma. Tudnunk kell azt, hogy a vírusoknak alapvető tulajdonsága, hogy egy-egy járványban, amikor sokan megfertőződnek és szabadon terjedhet a vírus, akkor szeret változni. Úgy mondjuk ezt, hogy egyre virgoncabb lesz, orvosi nevén egyre virulensebb lesz, ami azt jelenti, hogy egyre ragályosabb, egyre könnyebben fertőz, és egyre súlyosabb, egyre agresszívabb betegséget okoz. Ugye a harmadik hullámban sokan kerültek kórházba, és Magyarországon is már nem csak idősek, hanem minden alapbetegség nélküli fiatalok is. A kórházba ápoltak 10%-a került lélegeztető gépre, ahonnan legfeljebb 10 közül 2 került le élre, mert továbbra is, illetve a harmadik hullámban még rosszabb volt a lélegeztető gépen lévőknek a túlélése. És közben már egy éve velünk volt a vírus és a járvány, a COVID-19 hosszabb távú hatásai is megmutatkoztak. Ugye megjelent felnőttek között az úgynevezett post-COVID szindróma, például szívizom vagy szívburok gyulladással, és sok gyermeknél, akik szinte tünetmentesen estek át a fertőzésen, körülbelül a fertőzés után 4-6 héttel súlyos sokszervi gyulladás jelentkezett kóros immunválaszként, tehát kiderült, hogy ezek mögött, a sokszervi gyulladások mögött egy kóros immunválasz van, és ezt a betegséget, vagy ezt a szindrómát Kawasaki szindrómának hívják. Én azt gondolom, hogy még ma is kizárólag gurunk a tudója, hogy merre vezet ez az út. A járvány kontrollálhatatlan újabb hullámai felé, vagy eljött a rendelt ideje a járvány megfékezésének. Ugye a vakcina elkészültében minden kétséget kizárólag felismerhetjük Isten kegyelmének újabb áldását, újabb ajándékát. Mert a mi Urunk már évtizedekkel korábban gondoskodott az új modern vakcina gyártáshoz szükséges felfedezésekről. És itt jön a képbe Karikó Katalin, a magyar kutató, akinek az egész életútja, tudományos pályafutása az én véleményem szerint világos illusztrációja Isten munkamódszerének és gondviselésének. A COVID vakcináknak, tehát most nem a vírusnak, a COVID vakcináknak, ha a történetét tanulmányozzuk, akkor világos lesz előttünk, hogy Isten nem csak tud a COVID-19 vírusról és a vele érkező nyomorúságról, nem csak megengedte a járványt, mégpedig ébresztés és figyelmeztetésképpen, hiszen kétségtelen, hogy Urunk ezzel figyelmezteti a tőle elrugaszkodott világot, most még lehet, most még felismerheti meglátogatása idejét, ma még vissza lehet fordulni Istenhez, lehet rendezni vele dolgainkat, de ha szétnézünk akár csak kis hazánkba is, azt kell mondanunk, hogy a járvány másfél éve alatt látványos visszafordulásokat, látványos megtéréseket, ébredést nem tapasztaltunk. Tehát Isten van, tud mindenről, ő van a járvány megengedése mögött, de nem csak ezek mögött, hanem az Isten már évtizedekkel ezelőtt, amikor nekünk még halvány fogalmunk nem volt arról, hogy lesz COVID-járvány, már elindította azt a projektet, ami a vakcina látszólag gyors elkészüléséhez, és az így a járvány megfékezéséhez, reménység szerinti felszámolásához vezethet. És itt megint néhány dolgot mondanék Karikó Katalinról, akiről tudhatjuk, hogy már 1982-ben doktorált az antivirális rövid RNS molekula szintézise és alkalmazása témában. Majd egész tudományos pályafutása alatt a kis RNS molekula, ugye a mRNS vakcina, messenger RNS molekula kutatásával foglalkozott. Ő annyira ragaszkodott ehhez, hogy amikor ugye elbocsátották abból a laborból, ahol a doktorátust csinálta, akkor egész Amerikáig futott, nem akármilyen körülmények között, hogy ebben a témában kutathasson tovább. Ha megnézzük a rendelkezésünkre álló, én is az újságban olvastam adatokat, akkor kiderül, hogy az USA-n belül is többször váltott munkahelyet, mert mindenhol megunták azt, hogy ezzel foglalkozik, és más témát akartak neki adni, és ő meg ragaszkodott. Tehát ez a ragaszkodás, ez honnan máshonnan lehetett, mint az Isten inspirációja benne. Majd végül 1900 97-ben Weizmann immunológus kollégájával együtt fejlesztették ki és szabadalmaztatták az mRNA-s vakcinák gyárthatóságát. mRNA-s vakcinák. Tehát a modern harmadik generációs vakcinák gyártási technológia, úgy mondhatjuk, hogy az ezred forduló óta készen várta, hogy szükség legyen rá. Vajon miért? Nekem meggyőződésem, hogy azért, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Az oltás ellenesség, amivel az előző hónapokban és most is az egész világ és kis hazánk is több szinten küzd, ez is az ezredforduló terméke, nagyon nevezetes ez az ezredforduló. 1998-ban a Lancet jó nevű orvosi folyóiratban megjelent egy tudatosan meghamisított tanulmány, miszerint a mumps rubeola kanyaró elleni kombinált védőoltás autizmust okozhat. Ám hamar kiderült, hogy ez egy tudatos megtévesztés. Tehát ez a cikk és ez a tanulmány úgy, ahogy volt, hazugság volt, ez nagyon hamar kiderült, úgyhogy a szerzőnek az orvosi diplomáját visszavonták, és a cikk, az orvosi engedélyét visszavonták, és a cikket is helyesítettek. De az az igazság, hogy a hamis információkra, rémhírekre mindig nagyon fogékonyak az emberek, sokkal inkább, mint az igaz információkra, különösen akkor, hogyha az egészséget érintő kérdésekről van szó. Mire ezeket a hazugságokat bebizonyították, hogy ezek hazugságok, amihez ugyan hasonló tanulmányokat kellett végigcsinálni, hát, mert csak rámondjuk, hogy hazugság, az nem bizonyít semmit. Addig eltelt 6 év, és ez alatt a 6 év alatt oltás ellenes csoportok alakultak az egész világon, akiknek a véleményét már egyáltalán nem befolyásolták a tények. Különös, hogy Magyarországon csak a COVID elleni vakcina megjelenésével terjedt el ez, és nem hamarabb. E világ fejedelme, a gonosz, most is pontosan ugyanúgy cselekszik, ahogy mindig szokott. Amikor már láthatnánk az alagút végét, a célt, a járvány megszűnését, akkor még újra bedob mindent. Ugye? Nem csak az új, a korábbinál ragályosabb és sok fiatalnál is súlyos betegséget okozó brit mutáns, a mi gyülekezetünkben meghaltak fiatalok is a brit mutánstól. Az okozta betegségtől lélegeztetőgépen, ugye? Nem csak fenyeget a még ragályosabb és agresszívabb indiai mutánssal a negyedik hullám, tudjuk, hogy Angliában és Nyugat-Európában már számos országban elindult, hanem az egyetlen igazi megoldást jelentő eszközt, az oltást is megpróbálja kiütni a kezünkből. 6 évig tanultam orvoslást, és 50 évig gyakoroltam. A legfontosabb, amit ez alatt a fél évszázad alatt megtanultam, hogyha találunk valami megoldást egyes betegségre, az soha nem a mi nagy eszünktől van, hanem Isten felülről való jó ajándéka, az ő kegyelmének újabb, meg nem érdemelt ajándéka. És ezt különösen jól láthatjuk egyáltalán a fertőző betegségek és járványok történetében. Ugye a középkori Európában sok súlyos járvány között a fekete himlő okozott olyan járványokat, amiket a mai ember fel se tud fogni. Ugye? A fekete himlő némelyik járványa Európában 45%-os halálozással járt. Mit jelent ez? Hogy 100 megbetegedett közül 45 meghalt. Amerikában pedig a fekete himlő okozta az őslakosságnak, az indiánok kihalásának 90%-át. Ők teljesen védtelenek voltak. Európában már voltak immunisak az előző járványok során, de Amerikában úgy került ez a vírus, hogy ott az új volt, a himlővírus. 90%-os halálozással járt a himlő. De eljött az idő, amikor az Istennek tetszett ennek véget vetni. Megajándékozott minket a himlő elleni vakcinával, az 1798-ban jött ki, angol sebész Jenner munkássága révén, és akkor, ez akkor történt, az Isten akkor adta az emberiségnek a himlő elleni vakcinát, amikor még semmit nem tudtunk a szemmel nem látható kórokozókról, sem a baktériumokról, sem a vírusokról. Mit tetszenek gondolni, az Isten miért akkor adta ezt a megoldást? Senkinek nincs sejtése. Miért akkor? Akkor, amikor meg nem is tudtuk arról, hogy vannak baktériumok és vírusok. Hogy? Hát szükségünk már az előző évszázadokban is lett volna. Ugyanazért szerintem, amiért Gedeon 300 emberrel győzött. Ugye a 20 nem tudom hány jelentkezőből 300 maradt, és azzal győzött. Miért? Csak 300 emberrel győzött Gedeon. Hogy az Istennek adjuk a dicsőséget, és ne a magunk vállát veregessük. Tehát így született a himlő oltás. Magyarországon alig több mint 200 éve léteznek a legkülönbözőbb és kötelezőbb oltások. A himlő oltás 1813-ban, tehát 15 évvel Jenner felfedezése után, az akkor még nem úgy volt, hogy én írok egy messzicset, és azt havain olvasom az unokatestvérem. Ugye, az még nem így volt. Tehát 15 évvel a felfedezés után Magyarországon bevezették a fekete himlő elleni oltást. Mi és a gyermekeink, unokáink számtalan kötelező oltást kaptunk az elmúlt évtizedekben, minden gond és rossz következmény nélkül. Én megkockáztatom, hogy legtöbbünk még csak azt se tudta, hogy a gyermekeinket, unokáinkat mikor és milyen voltanak az óvodai és az iskolai oltási kampányok során. Azt pedig a világon végképp senki nem kereste, hogy ki gyártott azt a vakcinát, ugye? Most pedig még Isten népek között is tömegek hisztériáznak és pánikolnak az oltás vélt rossz következményeitől. Én azt mondtam minden ilyennek, akivel sikerült személyesen beszélgetnem, hogy ha az oltástól inkább félnek, mint a vírustól, ezzel ellen én ismerek egy prima jó gyógymódot. Egyetlen napra önkéntesként jelentkezzen egy covidos intenzív osztályon. Garantáltan ez a baj el fog múlni. Igen, emberileg van kockázata az oltásnak, körülbelül annyi, mint annak, hogy az utcán valakinek a fejére esik egy tégla, és ott szörnyet hal. Ugye van ennek kockázata? Ám van-e itt olyan valaki, aki ezért nem megy ki az utcára? Vagy ha nem megy ki ezért az utcára, akkor az feltehetően gyakorló elmebeteg. Ugye? Mi másért? Mi másért van ez a pánik? Miért van? Azért, mert az ördög emberölő volt kezdettől fogva. Ezért van a pánik. Bármi úton, de ki akarja ütni a kezünkből, az Isten adta megoldást, vagy ha más nem, akkor legalább késlelteti. Nyilvánvaló a gonosz célja, ha lehet, megtévesz a választottakat is. Hát miért nem jövünk rá? Jézus előre megmondta. Isten népének a tagjai se maguknak, se nekem nem mondják, hogy őket majd az Úr megőrzi, ha az Isten adta megoldással nem élnek. Mint ahogy a pusztai vándorlás során is, ugye amikor a kígyó megmarta a népet, akkor egy végtelen értelmes megoldást adott az Isten. Egy részkígyót tűzött fára, vagy akármire, oszlopra, és az menekült meg, aki felnézett rá. Akit megmart a kígyó, alatta ült és okoskodott, az meghalt, mint a sírc. Ugye? Mint ahogy Jézus Krisztus megváltása nélkül senki nem fog üdvözülni. Az oltás ellenesség ostobasága szinte már uralomra jutott mi hazánkban is, Isten népe között is. Számtalan, tudománytalan, butaságot terjesztő videó kering az interneten. Én csupa kedves, megtért hívő testvértől hallottam a következő képtelen szamárságokat. Ő nem oltatja be magát, mert nem akarja, hogy abortált emberi embrió sejtjeiből készült anyagot adjanak be neki. Tetszenek tudni, hogy az abortált emberi embriók hova kerülnek? Mert ez is a népünk bűne is, az abortusz a vödörbe és a veszélyes hulladék közé. Abból ugyan semmit nem csinálnak. Nem akarja, hogy mikrocsippet juttassanak a szervezetébe. Ugye ezt olvastam és hallottam ezt az ötletet még a COVID-tesztek kapcsán is. Annak a kapcsán is terjesztik. Nem akarja, hogy génmódosító ágenst adjanak be neki. Én a közelmúltban egy ilyen génmódosító ágensről tudok, Csernobil. Utána néhány évtizeddel valóban a génmódosító hatása következtében, amit a rádióaktivitás okoz, mindenki meghalt rákban. Különben is, ugye ugyanakkor állítják, hogy a vírus, a COVID-19 nem is létezik, mint ahogy járvány se létezik. Hát kérdezzék meg az egészségügyben dolgozókat, hogy van-e járvány, vagy nincs. De a legnagyobb blödség, amit hallottam, abból szó szerint kilóg a lóláb. A videó szerint, ami Németországból érkezett, az üzenetet egy csinos, fiatal hölgy ékes, anyanyelvi szintű magyarsággal adja elő, tehát Németországból üzennek nekünk ékes, anyanyelvi magyarsággal, miszerint ne oltasd be magad, mert a vakcinátor HIV pozitív leszel, és az a következő években el fogja pusztítani az immunrendszeredet. A Bibliából tudjuk, hogy az ördög hazugságaiban mindig találunk igazságmagvakat. Igazságmagvakat óriási csúsztatással. Ugye mit kérdezett a kígyó Évától? Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Volt benne igazság. Egy fáról nem lehetett tenni, azt kérdezte, azt mondta, hogy egyetlen fáról se egyetek? Ő máig sem változott semmit. Amint elmondtam, Montagné Nobel-díjas virológus szerint a COVID-19 egy mozaik vírus és tartalmazza a HIV vírus bizonyos elemeit. És ez magyarázhatja a súlyos immunrendszeri viharra járó eseteket, és a fertőzésen látszólag enyhe tünetekkel átesett gyerekeknek a Kawasaki szindrómáját is. Igazából az orvoslás még ma sem tudja hosszú távon, hogy a COVID fertőzésnek milyen következményei lesznek, főképpen amiatt is, hogy tudjuk, hogy a HIV vírushoz köze van. Tehát mi következik ebből józan paraszti ésszel, vagy józan orvosi ésszel? Én azt gondolom, hogy az, hogy akinek módjában áll úgy beoltatni magát, hogy még nem volt fertőzött, térden állva adjon hálát az Istennek ezért, hiszen ma még fogalmunk sincs arról, milyen bajok következnek hosszú távon a COVID fertőzésből. A vakcinának pedig a világon semmi köze nincsen a HIV-höz. Egyedül az ördög tanácsolja, hogy ne oltasd be magad, mert HIV pozitívá válsz tőle. Én amikor ezt hallottam, azt gondoltam magamban, hogy nem hittem volna, hogy megérem azt az időszakot, amiről a Jelenések 12.9 és 12 beszél, hogy ez be fog teljesedni az én időmben. A Jelenések 12.9 ezt mondja, és vetteték a nagy sárkány, ám a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti. Vetteték a földre, és az ő angyala is levettetének. És a 12. vers így folytatja, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ma sok egyéb kérdésben is valóban uralomra jutott az ördög egész földkerekséget megtévesztő hazugsága, és erre válaszul az embereknek a végtelen ostobasága. Az ostobaság, mondja Bonhoeffer, veszedelmesebb ellenség a jónak, mint a gonosz. A gonosz ellen lehet tiltakozni, az ostobasággal szemben tehetetlenek vagyunk. Az ostoba mindig tökéletesen meg van elégedve önmagával, sőt, veszélyessé is válhat, mert könnyen felbősíthető. Az ostobaság lényege nem értelmi, hanem emberi defektus. Az ostoba lemond belső önállóságáról, és akarat nélküli eszközé válva mindenféle gonoszságra kapható lesz. És köszönöm szépen eddig a figyelmet. Ez biztos, hogy a hosszabbik része az előadásomnak. Most azt szeretném, hogy énekeljünk egyet, de előbb még a füzetekből, amiket hoztam, megmutattam, hogy miket hoztam. Van egy füzet, amit lehet, hogy ismernek a testvérek a stresszről, ez még 13-ban jelent meg először. Azután van egy füzet a homeopátiáról, és a relaxációról, mindenféle meditációról és relaxációról. És most már a Covid időszak alatt jelent meg, bizonyára tudják a testvérek, mint az elején el is hangzott, hogy én évtizedekig foglalkoztam a természetgyógyászat kritikájával, és az utolsó ilyen előadásom az 17 elején volt. Az akkor még egyszer átnéztem az akkori kínálatot, és hogy ez ne vesszen el a semmibe, ez megjelent szintén írásba, egy kicsit azt is jelenti, hogy ezzel a kérdéssel már nem kívánok többet foglalkozni, de ez viszonylag frissen jelent meg, és a 17-es szinten mutatja be ezeket a módszereket, ami folyamatosan változnak, bár igaz, hogy legfőképpen a nevük változik. És akkor most szeretném, hogy a Fekete Énekes könyvben a 370-es éneket.
Thank you.
most egy kicsit szelidebb vizekre elvezni, hogyha 2-3 előadásnyi idő állna a rendelkezésemre, akkor szívesen megosztanám veletek a genetika, az immunológia múlt évtizedekben felismert csodáit. Így csak egyetlen kicsi, de érdekes eredményt említek meg, az úgynevezett telomernek a szerepét. Tudja itt valaki, aki nem orvos, hogy mi a telomer? Igen? Jó. Azt gondolom mindenki tudja, hogy a génjeink, illetve abban a DNS molekula kettő spiráljába írt információ hordozza minden öröklődő tulajdonságunkat. A telomer az egyféle mérőóra vagy biológia óra, ami megszabja az élőlényeknek, azok között az embereknek is az életidejét, azáltal, hogy számon tartja, illetve befolyásolja a sejtosztódásoknak a számát. A telomer a DNS szál végén lévő rövid szakasz, úgy is mondhatjuk, hogy zárósapka, ezt nagyon jól lehet látni elektromikroszkópos képeken, de nekem már nagy megterhelés vetíteni is egyszerre, úgyhogy azért is nem vetítettem az előadásot, de ez nagyon jól látható a telomer, hogy ez egy ilyen záró sapka a DNS szál végén, ami megakadályozza a kromoszómáknak az összetapadását, összecsapzódását, illetve a sejtek osztódása során védi a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásától. Ha a DNS szál rövidülését megakadályozunk, akkor ezzel nő a sejteknek az élettartama, és lelassul az öregedés. És a kutatások azt mutatták, hogy az eredeti program, tehát az eredeti program, amelyik mindenünk génjében be vagyunk írva, az embernek 120 éves átlag élettartamot kínál. Hát ezért mondtam ezt az egész dolgot. Mert én nagyon szeretem, amikor a tudomány eljut oda, amit az Isten igéje már kijelentett. Ugye? Noé özönvíz előtt ezt mondja az Isten, 1 Mózes 6.3, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Fantasztikus egybecsengés, nem? Amikor az Isten azt mondta, hogy most már ne legyenek olyan hosszú életkorok, akkor 120 évben határozta meg azt, amit a halandó embernek kínált. Az ember pedig olyan, hogyha megismer valamit, akkor mindjárt megpróbálja azt megváltoztatni, így tett a telomernek a felfedezésekor is. Feltette a kérdést, mi lenne, hogy a telomer megváltoztatásával a várható élettartamot 120-ról 150-re meghosszabbítanánk. Ugye, micsoda nagyszerű, élhet az ember 150 évig, kiderült, hogy ez elméletileg lehetséges, de akkor minden ember végül rákban halna meg. Na most ez bennem az Isten dicsőíti. Én ennek alapján az Isten dicsőítem, hiszen ő a végére mehetetlen bölcsességében, amikor a bűn miatt belépett a teremtett világba a halandóság, akkor az optimális életidőt választotta a számunkra. A 120 év biológiailag azt mondhatjuk, hogy az ember számára az optimális életidő. A telomerről való ismeretekkel átléptünk az igazi szakterületemre, a szívérendszeri betegségek és az öregedésnek a kérdéséhez. Istennek a 20. század végi jó ajándékai a tényeken alapuló orvoslás területén egyre inkább lehetővé teszik, hogy földi élettartamunk megközelítse a génjeinkben kódolt időtartamot. Az is Isten dicsőíti meg, hogy sokak számára ezzel megnő a kegyelmi idő, Krisztus követők számára pedig a szolgálati idő. Ugye még 100 évvel ezelőtt, tehát a 1920-as évek táján az ember születésekor átlagosan várható élettartama alig haladta meg a 30-at. hát ebben benne voltak a járványok, és benne voltak a háborúk is. Afrikában az AIDS miatt még ma sem sokkal több a várható átlag élettartam 50 évnél. Én is tudom, hogy Mózes a 90. Zsoltárban azt mondta, hogy az ember életideje 70 vagy 80 esztendő, és ennek a látszólagos ellentmondásnak az a magyarázata, hogy Mózes nem az átlag életkorról beszélt, hanem a lehetséges szélső értékekről és kivételekről az ő korában. A 20. század utolsó évtizedeiben ismereteink óriási léptekkel haladtak előre, ugye az én véleményem szerint az Isten ajándékaként. A korábbi fertőző betegségek és járványok felszámolása, az öregedés folyamatának a megismerése, a fékező és gyorsító mechanizmusok feltárása, sőt befolyásolhatósága, ugye amit a telomerről mondtam például, a szívérendszeri betegségek jó kezelhetősége, sokkal későbbi életkorra kitolhatósága, lassíthatósága, sőt megelőzhetősége, és az utóbbi évtizedek eredményei a daganatos betegségek területén, ezek mind az Isten ajándékaként a 20. század végének voltak a felfedezései. Tehát, és ezek a felfedezések igen hamar megteremték a jó gyümölcsüket a nyugati országokban, mert az embereknek a várható élettartama ugrásszerűen megnőtt. Az ezred forduló óta a fejlett világban a várható átlag élettartam az 70 év körüli, országonként változó mértékben, a férfiaké kicsit ez alatt van, a nőké pedig e felett. Magyarország ehhez képest az ezred fordulói lemaradt. Átlagosan 5-6 évvel volt ennél alacsonyabb a hazai várható élettartam, és okait világosan mutatták a halálozási statisztikák. Az ezredfordulón az Európai Unióban és Észak-Amerikában már csak minden harmadik ember halt meg szívinfarktusban vagy sztrókban, addig Magyarországon minden második. Tehát Nyugat-Európában, Amerikában minden harmadik, Magyarországon pedig minden második. Hazánkban az infarktusok száma háromszorosa, az agyér katasztrófák előfordulása pedig négyszerese volt az európai átlagnak. Míg a nyugati világban az új ismeretek igen hamar a mindennapi gyakorlat tárgyaivá lettek, addig ezzel a mi népünk a mai napig nem sokat törődik. És ez érvényes Isten népe magyarjaira is. Nem csak úgy ámblok a magyarokra, hanem mi ránk is. Amíg a nyugat-európai országokban a dohányzás visszaszorítása, a táplálkozási szokásokban bekövetkezett változások, a mozgás kultúra változása, a mozgás gazdag életmód és a korszerű gyógyszeres megelőzés és kezelés hatására a keringési betegségek okozta halálozás mértéke 1970-hez képest 40-50%-kal csökkent, addig ugyanezen idő alatt a mi hazánkban kifejezetten emelkedett. Mára, két évtizeddel az ezredforduló után némi javulás már kimutatható a szívérendszeri betegségekben. Körülbelül 6 évvel nőtt meg a várható átlagéletkor, az infarktusos halálozás lefeleződött, a stroke okozta hirtelen halálozás is 40%-kal csökkent. Ugye ez nagyon szépen hangzik, az infarktusos halálozás lefeleződött, a stroke okozta halálozás is majdnem lefeleződött, 40%-kal csökkent. Igen ám, de ugyanakkor a krónikus szívérendszeri betegségben elhunytaknak a száma az nem csökkent, hanem inkább nőtt. Mit jelent ez? Ez világosan mutatja, hogy a javulásnak a hátterébe nem az emberek gondolkodásának vagy életmódjának a változása van, hanem csak a végtelenségig szidott magyar egészségügyi ellátásnak a javulása. Ma ugyanannyian kapnak infarktust és sztrókot, csak nem halnak meg az elsőben. Ez a különbség. Tehát megkapják az infarktusukat, meg a sztrókot, meg végigmegy az életükön ez a betegség, ugyanolyan súlyosan, mint az ezredforduló előtt, csak nem halnak bele az elsőbe. Tehát az akut infarktus és sztrók halálozás csökkenése az orvoslásnak az eredménye. Az elmúlt 20 évben kis hazánkban kiépült az egész országot lefedő heti 7x24 órában működő szívkatéteres laborok rendszere. A mentős pontosan tudja, hogy aznap hova kell vinni a friss infarktust. Amennyiben a friss infarktusos beteg a panaszok kezdetétől számított 3-4 órán belül eljut ezekbe az egységekbe, akkor a betegsége visszafordítható, a katéteres trombuseltávolítás, a koronária tágítás és a stentek alkalmazásának köszönhetően. Hasonlóképpen kiépült a stroke központok hálózata is, ahol a 60 percen belül érkező betegek megkapják a vérrögoldó kezelést. További sorsuk attól függ, hogy ezek után, az első infarktus és az első sztrók után méltóztatnak-e Isten ajándékaképpen kapott ismereteknek megfelelően változtatni az életmódjukon, dohányzási, mozgási, étkezési szokásaikon. Tehát Isten az utóbbi évtizedekben nem csak a fertőző betegségek megoldásához adott nekünk kulcskészletet, de a szívérendszeri betegségekkel kapcsolatban is kellő ismeretet bocsátott a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megváltoztathassuk ezeknek a betegségeknek az arculatát, lezajlását és kimenetelét. Tehát most már csak rajtunk múlik. 2007-ben indult egy mozgalom Európában az egészséges szívért, az az egészséges szív európai kártája, amihez Magyarország is csatlakozott. A mozgalomnak az ajánlásai arra valók, hogy ezekkel korunk szokvány szívérendszeri betegségeit megelőzzük, illetve minél későbbi életkorra toljuk ki, hogy lelassítsuk az öregedésnek a folyamatát, illetve javítsuk az időskornak az életminőségét. Tulajdonképpen a megelőzést már gyermekkorban javasolt kezdeni, vagyis eleve másképpen kellene a gyerekeinket, unokáinkat szoktatni, de nincs olyan életkor, amikor ezt nem érdemes elkezdeni. Az egészséges szív európai kártája mindössze 3 életmódunkkal kapcsolatos ajánlást tesz. 3, nagyon egyszerű. Mindenki fel tudná sorolni, megszorongatnám itt a testvéreket. Az első a dohányzás mellőzése, a második a bőzöldség és gyümölcs fogyasztása, a harmadik pedig a mozgásgazdag életmód. És hadd mondjam még egyszer, ami ebben az első néhány mondatban szerepel, hogy a gyerekeinket is máshogy kellene szoktatni. Például arra kéne szoktatni, hogy sok gyümölcsöt és zöldséget egyenek. Tehát az első, a dohányzás elhagyása, ez az ajánlás, ez kézenfekvő, hogy a dohányzást véglegesen és teljesen mellőzzük. Hát én az orvosi pályafutásom közel 5 évtizedében a dohányzás rokkantjai között töltöttem el az életemet, mint tüdőgyógyász, aztán pedig mint kardiológus. Így tapasztalatból tudom, hogy a statisztikák bizony igazak. Minden második dohányos a dohányzása miatt hal meg 10 évvel hamarabb, mint a nem dohányosok. Tehát minden második dohányos a dohányzása miatt hal meg 10 évvel korábban, mint a nem dohányosok. Ha az illető történetesen nem kap tüdőrákot, vagy egyéb rákot, mert a dohányzás a tüdőrákon kívül még sok más ráknak a kiváltásában szerepel, hogyha az történetesen nem kap, akkor is a több évtizedes füstmérgezés kiváltja a sokszor évtizedes több évtizedes abstinencia után is a krónikus légzőszervi betegséget. Tehát az illető mondjuk most 70 éves, 50 éves korában abba hagyta a dohányzást, és mégis a dohányzás következtében kialakult COPD miatt szenved, ami rendkívüli módon rontja az idősödő ember terhelhetőségét és életminőségét. Ennél persze az lenne a rosszabb, hogyha abba se hagyta volna. A dohányzás felgyorsítja az érelmeszesedés és az öregedés folyamatait, és ellentétben a széltében hosszában hangoztatott hiedelemmel nem javítja, hanem éppen jelentősen rontja az embernek a stressz reakcióit. Ugye sok betegem leszokott a dohányzásról, aztán visszajöttek egy év múlva, és megint dohányoztak. Hát, doktornő, olyan stresszes lett az életem, hogy kénytelen voltam visszaszokni. Majd elmagyarázom, hogy ez miért nem működik. Tehát a dohányzás az nem segít nekünk a stresszben, hanem inkább még rontja az embernek a stresszreakcióját. A második ajánlás az a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása. Amit meg is nevesít is, hogy mennyi az a sok. Az minimum 40 deka, de az optimális a napi 60 deka lenne. Tessék meg kimérni. Hát a narancsot ugye héja nélkül értjük, úgy kell mérni, és mindent úgy, ahogy megeszünk. A sárga dinnyét is úgy kell mérni, hogy a héja nélkül, vagy az őszi barackot a magja nélkül. Tehát tiszta súlyban, 40 vagy 60 deka. És ez a gyakorlat sem jellemző a népünk körében. A magyarok inkább a nehéz, tömény ételeket szeretik, sok hús, fehér kenyér, tésztafélék, fehér biztos sütemények. A betegeimtől azt szoktam kérdezni, hogy hogy étkeznek, magyarosan vagy egészségesen. Az egészséges étkezés az bő zöldség és gyümölcs bevitelt jelent, zsírszegénységet, lehetőleg még a tejtermékekből se a 3-6-os tejet fogyasszuk, és a kevés hús és szénhidrát, és abból is a teljes kiörlésű gabonából készült. A hal az minden mennyiségben mehetne, de hát nem vagyunk tengerparti ország. Köretként pedig, amikor valakinek már súlyfeleslege van, vagy még el is ízott, ugye ez egy fokozati különbség, akkor felejts el a rizst, a burgonyát és a tésztaféléket, hanem helyettük saláták, párolt vagy sült zöldségek fogyasztandók. Az ezredforduló óta tudjuk, hogy a normális vérzsír szintek tartásához nem annyira az állati zsiradékok bevitelét kell megszorítani, hanem eredményesebb, ha sok növényi zsiradékot fogyasztunk. Tehát az ezredfordulóig, amikor valakinek megmértük a koleszterin és trigliceride szintjét, és az a korosba volt, akkor azt mondtuk neki, hogy tessék szíves abba adni a szalonnát és a disznóhúsféléket. Ez volt az első ajánlat, ugye? Az ezredforduló óta nem ezt mondjuk. Lehet kis mennyiségben azt is fogyasztani, de hogyha napi legalább 60 deka zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, akkor az az érdekes trükk következik be a szervezetbe, hogy az állati zsiradékok helyére a növényi zsiradékok kötődnek. Tehát önmagában ez a váltás megváltoztatja és helyére viszi a vérző szinteket. Én gyógyszert csak és kizárólag annak kezdtem el adni, akinél ez az étrendi változtatás nem változtatott, de nagyon sokaknál megoldotta a kérdést. A karta harmadik ajánlása az a mozgás gazdag életmódról szól. Elengedhetetlen a rendszeres, dinamikus testmozgás, amely naponta legalább fél órát vagy 2x20 percet jelent, minimum heti 5 alkalommal, természetesen ideális lenne a heti 7 alkalom. Ahogy az emberi szervezetnek szüksége van evésre, tessék kipróbálni, hogyha nem eszünk, le lehet szokni az evés, hogy csak addigra meghal az ember. Ma már azért elég nehezen fordul ez elő, mert elég rendes feleslegel és tartalékkal rendelkezünk, vagy pedig szüksége van a légzésre is, de ugyanígy szüksége van a mozgásra. Ugye tudjuk azt, hogy az egészséges ember percenként 14-16-szor vesz levegőt. Milyen abszurd volna valakinek azt ajánlani, hogy hát tessék mostantól csak percenként 6-szor levegőt venni. Hát, ha úgy is elég lesz az oxigén, amit magához vesz. Ugye? Miközben a mai városi képernyő előtt gubbasztó, szinte vécére is autón közlekedő, a covidos karantén időszakról ne is beszéljünk, ez a társadalom a mozgás terén kísérletet tesz arra, mintha megpróbálna percenként csak 6-szor levegőt venni, ugye? A Kárta ajánlása szerint a napi 30 perc dinamikus mozgás az a szervezet minimum mozgáskénye. A 20-21. Századnak a népbetegsége az a magas vérnyomás, a stressz és az önpusztító életmódunknak a következménye. Tehát a népbetegségünk a magas vérnyomás, a stressztől és az életmódunkból indul. Gyakran kezdődik már az embernek a 30-as éveiben. Ennek a korai stádiumban való felfedezése nagyon fontos. Megmondom, hogy miért. Mert az összes többi szívérrendszeri betegség, azaz elhanyagolt, nem jól kezelt magas vérnyomásnak a szövődvénye. Tehát a többi nem is létezne, hanem volna magas vérnyomásunk. A koszorúsér betegségek, az infarktus, az agyi érkatasztrófák, a szívelégtelenség, ezek mind-mind a fel nem fedezett vagy elégtelenül kezelt magas vérnyomás szövődményei. És ennek a magas vérnyomásnak van egy igen alattomos tulajdonsága, az esetek 99%-ában, tehát 100 magas vérnyomás közül 99 embernél a világon semmi panasz nem okoz. Ha nem szűrnénk rá és nem keresnénk, akkor nem is találnánk meg. Ugye ezt is a Covid-dal kapcsolatban hallottam, illetve tudok két nagyszerű az esetről. Az egyik, akinál ugye az oltás előtt megmérték a vérnyomást, megmérik jó esetben a vérnyomást, és valakinek magas vérnyomást találtak, erre elkezdte terjeszteni utcahosszat, hogy ő neki a Covid, még meg se kapta akkor az oltást, de a Covid oltást neki magas vérnyomást okozott. Bölcsen cselekedett, és sokan el is hitték, és ismerek konkrétan olyanokat, akik erre hivatkozva nem oltatják be magukat. A másik, az egy barátnőmnek a férje volt, akinek az oltáskor magas vérnyomást mértek. Ezek után elkezdte otthon mérni a vérnyomását, és kiderült, hogy az valóban mindig magas. Mi volt a megoldás? Hogy én itt e-mailen beállítottam a kezelését, elég jól sikerült, és azóta szedi a gyógyszert. Igen ám, de nagyon sokan, sokszor Magyarországon az első infarktus után, vagy az első stroke után fedezik fel a magas vérnyomást. És akkor sem szokták jól kezelni, több okból, legfőbb ok az, hogy a magyar emberek úgymond gyógyszerellenesek, hát nem hajlandók gyógyszert szedni valami ellen, ami nekik nem okoz panaszt. Ugye? Pedig az Isten nagyon sok jó gyógyszerrel, vérnyomás szabályozóval ajándékozott meg minket. Én azt gondolom, hogy ha hívő ember tesz ilyet, a bűnbocsánat erre is vonatkozik, az önelhanyagolás, az önpusztítás bűnére, de az Isten a következményeket nem függeszti föl. Azok bizony, biztosan jönnek. A 80-as évek közepe óta tudjuk, hogy az élelmeszesedés legfőbb karmestere a kórosan magas vérzőszintek, a koleszterin és a triglicerid a vérben. Hadd mondjam, hogy ez alapvetően nem az étkezésünktől függ. Tehát éppen ezért hiába szorítja meg valaki a zsiradékok bevitelét, ami azért ajánlatos már csak a súlya miatt is, ettől sokszor nem megy lejjebb, ez egy genetikusan kódolt dolog. Mit most hoznál egy pohár vizet? És a magyar nép is olyan, hogy körülbelül 35-40 éves koráig az ember akármit eszik és akárhogy eszik, ha csak igazából el nem hízik, hamarabb, akkor a vérző szintjei a helyén vannak. De a 35-40. Életévtől kezdve az életmódi hiányosságaink, mondjuk az egészségtelen összetételű étrend, a mozgásszegés életmód következtében lelassul az anyagcsere, elhízik az illető, megjelenik a kettes típusú cukorbetegség, és elkezdenek fölfelé indulni a vérző szintek. Viszont van egy jó hírem. Ma ez az egész lavina visszaforgatható. Vissza lehet forgatni, és eleve elébe lehet lenni. Tehát meg lehet előzni, és vissza lehet forgatni, csak annak megfelelően kell élni. A visszaforgatás, vagy a megelőzés a mozgással érdemes indítani. A stressz ellensúlyozásának a legjobb, azt mondanám, hogy a gyakorlatilag az egyetlen hatásos módszere a rendszeres, dinamikus mozgás a mozgásért. Ugye mai világunkban jellemző a szinte folyamatos stressz, az emberek folyamatos stresszben élnek, aminek eredményeként a stresszhormon szintjük az állandóan magas. A stresszhormon szint valóban mérhető, a vérünkben a katekolaminoknak, az adrenalinnak és a noradrenalinnak a szintje az folyamatosan mérhető. Ellentétben például a vakcina utáni ellenanyag szinttel, nem is beszélve a sejtes immunitásról, mert ebben az a hazugság, hogy az oltás az azt jelenti, hogy a szervezetem akkor fog ellenanyagot termelni, meg akkor jelenik meg a sejtes immunitás, ha beoltottak, ha találkozom a vírussal. Ha nem találkozom a vírussal, nincsen olyan kacsalábon forgó laborvizsgálat, ami reális eredményt ad, mert azt fogja mutatni, hogy ezek lent vannak. Hát persze, ha nincs ott vírus, akkor mitől lenne fönn? A stresszhormon szint, a katekolamin szint az mérhető, és állandóan magas a stresszben élő embernél. Ez felelős a stresszbetegség minden tünetéért, szapora lesz a pulzus és a légzés, szaporább lesz, emelkedik a vérnyomás, túlteng a gyomorsav és alvás zavarai lesznek az illetőnek. Tehát ezeknek az alvás zavarnak nem az altató megoldása, hanem a stressz ellensúlyozása. A szervezetünkben rekedt adrenalintól csak a rendszeres mód közi. Tehát a szervezetünkben rekedt adrenalintól a rendszeres mozgás képes megszabadítani, ugye a kocogás, futás, biciklizés, úszás vagy tempós gyaloglás. Ennek következtében a szervezetünk elhasználja ezt a szimpatikus izgatóanyagot, tehát a katekolaminok, az adrenalin szimpatikus izgatóanyag, és ha mozgunk, akkor a szervezetünk egyszerűen felhasználja, elégeti, mint a motor a benzint. Ugyanis a dinamikus mozgás közben felgyorsul a katekolaminoknak a lebomlása, és a tréning végére normálisra fog csökkenni. Mivel minden nap stresszben élünk, minden nap kell tréningezni, a betegeinknek azt úgy szoktam magyarázni, hogy minden nap ki kell üríteni a katekolamin tankunkat. Napi 24 órában kell lenni mindenkinek magára 30 percre, tulajdonképp kicsit az életkor függvényében lehet a mozgás dinamikusabb vagy kevésbé dinamikus. 70 év felett már megengedett csak a tempós gyaloglás, vagy a viszonylag kényelmes biciklizés, vagy az úszás. Nem szabad mosolyogni ezeket. És itt érhető tetten mennyire ördögi a világ ajánlata a stressz oldására. Ugye a legkülönbözőbb divatos pszichotechnikák, a relaxáció, a meditáció és az orvosi autogén tréning semmi jót nem nyújtanak a gyakorlóiknak, hiszen a külső nyugalomnak a magunkra erőltetésétől nem fog a katekolamin szint csökkenni. Attól nem bomlik le. A mozgástól lebomlik, de ettől ugyan nem bomlik meg. Tehát a dinamikus mozgás felgyorsítja ezeknek a szimpatikus, izgató anyagoknak a lebomlását, vagyis a tőlük való szabadulást, de a meditáció nem. Azon túl, hogy ezek a módszerek az okkult fertőzés veszélyével is járnak, legfeljebb az embernek az érzéseit manipulálják. Az érzéseit. Az érzéseink mindig hajlamosak arra, hogy más mutassanak, mint ami a valóság. Ugye? Ez egyáltalán az ember érzelmeire jellemző. Pontosan úgy a meditáció ugyanúgy manipulálja az ember érzéseit, ahogy a dohányosok is úgy érzik, hogy a cigi elszívása enyhíti a bennük lévő feszültséget. Ugye mondtam a példát, a kedves beteg, aki a stressz miatt visszaszokik a cigarettára. Miközben a tények szintjén tulajdonképpen súlyos katasztrófa helyzetbe hozza magát valaki, azzal, hogyha egy stressz helyzetben még rádohányzik. Mert a nikotin az is tulajdonképpen egy olyan szimpatikus izgatóanyag, ugyanazt csinálja a szervezetben, mint az adrenalin és a noradrenalin. Tehát a stressz következtében felszaporodott stressz hormon szintünket még a nikotinnel megemeljük, ugye? Az kevés, még tovább kell emelni, hát ha meghalunk, és ez lehetséges is. A manipuláció a cigaretta esetén ott érhető tetten, hogy a cigaretta nikotin megvonás az egy feszültséget okoz. És azt a feszültséget az újabb cigaretta valóban oldja. Tehát a nikotin megvonás okozta feszültséget oldja, és nem a stressz okozta feszültséget. A megvonási tünet, a nikotin megvonási tünet az előző cigaretta elszívása után fél órával jelentkezik. 30 perc múlva a dohányos, a függő dohányos érzi, hogy szüksége van a következő cigire. Ezért rohannak ki a templomból a dohányosok az Isten tisztelet végén, és a templom kapujába cigarettára gyújtanak, ugye? De ugyanakkor a cigaretta a stressz okozta feszültséget nem okozza, hanem azt még rontja. Mivel, hogy ez is szimpatikus izgatóanyag, hozzájárul a bennem termelődött adrenalin szimpatikus izgató hatásával, ami még tovább emeli a szívfrekvenciát, még tovább fokozza a kisereknek a görcsét, és így lehetséges, hogy valaki 30 évesen egy stressz helyzetben, hogyha arra rádohányzik, olyan koszorúsért görcsöt csinál magának, hogy ott helyben megkapja az első infarktusát. Tehát infarktust prima jól lehet stresszben cigarettával okozni magunknak. Na hát, nagyon a végén járunk az előadásnak, úgyhogy felemelhetik a testvérek a fejüket. A rendszeres, dinamikus, életmódszerű mozgás, azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ahogy fogat mosnak, mert azért ma már az emberek nagy része rendszeresen mosogat. Számtalan jó hatása van ennek az életmódszerű rendszeres mozgásnak, képes visszaforgatni az életmódi bűneink és a stressz következményeit. Tehát az első, hogy alkalmas a stressz hatásának az ellensúlyozására. Megszabadulunk attól a szimpatikus izgató anyagtól, ami károsítja a szervezetünket, ha bennmarad. A rendszeres mozgás eredményeként felgyorsul az ember anyagcseréje, amiből következik, hogy csökkenni fog a testsúly, vagy legalábbis tarthatóvá válik. Csökken a vércukorszint, hogyha az illetőben már beindult a kettes típusú cukorbetegség. Sajnos a magyar népesség 60%-ában az előbb-utóbb megjelenik. Nagyon jó, hogy ez a késő életkorban. De hogyha rendszeresen mozog, ez is megáll, vagy visszafordul, megint kimutathatatlanná válik. Normalizálódhatnak a vérzsírszintek, tehát nem csak a sok zöldség és gyümölcs, de a rendszeres mozgás is javít a koleszterin és a triglicerid szinten. Magas vérnyomás esetén pedig a rendszeres tréning révén kevesebb gyógyszerrel egyensúlyba tartható lesz az illető vérnyomása. Az előadás lezárásaként néhány mondat erejéig szeretnék visszatérni a Jelenések 12.9-ből idézett igére. Azt gondolom, hogy ma talán a gyógyászat az a terület, ahol a legjobban tetten érthető, hogy a gonosz valóban elhiteti az egész földkerekséget. Tessék komolyan venni ezt a proféciát, mert mi már ennek a beteljesedési fázisában élünk. A hívő nép számos tévedésének hátterében is egyszerűen a gonosz tudatos megtévesztése áll. Egész világon és Magyarországon is új reneszánszát éli a tapintható sötétség. Tetszenek emlékezni, mikor volt tapintható sötétség? A 9. csapás alatt. Most ennek a korát élünk, és az áltudományos halandzsának a korát. Még Isten népe is lépten nyomon a hitetés, a hiszékenység csapdájába esik. Ebbe persze belejátszik az is, hogy helyes ismeretei nincsenek. Ha nincsenek helyes ismeretei, akkor valamiféle állítással szembe találkozik, akkor két esélye van, hogy vagy hitelt ad neki, vagy nem ad hitelt, vagy gyanakszik. De nem biztos, hogy meg tudja magyarázni, hogy ez miért hülyeség. Isten az egészségünk és a betegségeink területén számos titkot engedett nekünk megfejtetni. Óriási ajándékokat kaptunk, amelyekkel élnünk kellene, élnünk lehetne. Mégis az emberek döntő többsége, a hívők is, mindenki megmérheti magában, ezeket az ismereteket lesöpri, nem törődik vele, nem veszi komolyan, legyint rá, sem a maga, sem a szeretei esetében nem veszi komolyan, ugyanakkor meg a gonosz hitetésének bedől. Pedig Isten azt dicsőíti meg, hogyha élünk az ajándékaival. És köszönöm a figyelmet.